műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Hű estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Számos szakterületre betört a mesterséges intelligencia, és számos munkahely került veszélybe. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a mesterséges intelligencia képes lehet új munkahelyeket is teremteni, illetve nem egy esetben megkönnyítheti a munkavégzést. Továbbá vannak viszont olyan területek, ahol teljes változást hozhat, ilyen például a közlekedés, hiszen az önvezetés, amiről régóta hallunk, szintén mesterséges intelligencia alapú. Mindez rengeteg etikai kérdést is felvet, amelyeket tisztázni kell, mielőtt még szélesebb körben elterjed maga az önvezetés. Kérdés persze, hogy van-e akarat erre a szabályozásra, hiszen önmagában a mesterséges intelligencia megzabolázására sem törekszik mindenki. Témánk mesterséges intelligenciától az önvezetésig. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0747-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában itt ül mellettem dr. Dávid László, egyetemi professzor, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem korábbi rektora, akinek köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak!
Professzor úr, kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy röviden felelevenítjük azt, hogy miről is beszélgettük a múlt héten, hiszen számos témát érintettünk, kezdve a mesterséges intelligencia megjelenésétől, addig, hogy az új technológia hogyan jutott el a háztartásokba, hogyan osztották ki a fizikai és kémiai Nobel-díjat olyan kutatásokért, amelyek az AI-hoz kapcsolódnak, de szó volt arról is, hogy bizonyos informatikusok, úgynevezett kódolók veszélybe kerültek, továbbá más területeken tevékenykedő emberek munkáját is átalakíthatja az AI.
Hát az biztos, hogy a mai világunk egy ipari forradalomhoz hasonlítható, ahol most már nem a fizikai munkát helyettesítjük valamivel, gépekkel mondjuk, hanem magát a szellemi munkát, ami eddig elképzelhetetlen volt. Mesterséges intelligencia története az visszanyúlik a múlt század 50-es éveibe. Senki nem beszélt róla. Senkit nem érdekelt, pedig érdekes eredmények születtek. Sőt, ilyen csetelő alkalmazások is voltak. Weizenbaumnak volt egy Eliza nevű chatbotja, Eliza My Fair Lady-nek, a virágáros lány unya után adták ezt a nevet, és az teljesen tűrhetően már ugye a múlt évszázadban csetelő társa volt az embernek. Viszont az történt, hogy a 2017-ben egy Wasabi nevű úriember felfedezte, vagy kidolgozta azt a transformer típusú neuronhálót, amivel áttörést ért el a generatív mesterséges intelligencia a nagy nyelvi modellek területén, és ez jelenti most azt a hullámot, amiről beszélünk, ugye a ChatGPT-t, Gemini-t, Bard-ot, Pitt, ugye PI, personal asszisztentnek is nevezik, és számos olyan program jelent meg, ami most már nem csak chatbotként működik, hanem úgy is, hogy adott konkrét feladatokat elvégez, például kódot ír. A ChatGPT az egyértelműen nagyon ügyes kódot ír, megmondom, hogy C-ben, Python-ban, MATLAB-ban, bármilyen programnyelv környezetben nagyon könnyen megírja azokat a kód részleteket, amitől a fiatal programozók elvesztik a munkájukat, mert a senior programozók azt mondják, hogy hát én nem töröm a fejem azzal, hogy több fiatal tanítsak, itt van ez a mesterséges intelligencia, ez kellőképpen segíti és hatékonyá teszi a munkánkat. És ez volt az a pillanat, ugye, amikor rádöbbentünk arra, hogy képeket tud festeni, zenét tud, és úgy képet úgy tud festeni, hogy valakinek a stílusában. Tehát a stílust megtanulja. Nem megmondom én a stílusjegyeket, hanem megadok egy pár képet, ő felismeri a stílust, és akkor a stílusa alapján fog festeni. Szöveget tud generálni, szöveget tud átírni. Nyugodtan megmondhatom azt, hogy Jókai stílusában fogalmaz meg valamit. És a nagy nyelvi adatbázis hátteréből ő megtanulta, kivette azokat a jellegzetességeket, hogy mit jelent Jókai, és a Jókai stílusában egyébként fogalmaz. Érdekes képpént, amikor a Gemini-t teszteltem, akkor fogalmazódott meg bennem, hogyha feltettem egy kérdést, úgymond idézőjelben Jókai stílusában válaszolt, mert olyan hosszú bevezetést mondott, mint egy-egy Jókai könyv bevezetése, amit ugye állandóan gond volt annak idején elolvasni, viszont utólag jöttünk rá, hogy ez mennyire fontos, hogy megértsd azt a kort és megértsd a leírását. Na hát ezt is betették és bevetették, persze, és nagyon hatékonyá teheti a munkahelyek segítését. Tehát itt vagyunk egy olyan pillanatban, amikor létrejött egy olyan szoftver, amit talán valamilyen lényként is lehet tekinteni, és erre még visszatérünk, mert hogy a jogi megfogalmazásban is erről szó van, és azzal együtt kell éljünk, de úgy, hogy lehetőleg segítse mindannyiunk munkáját. Keresésben, orvosi szak, tehát a én ma feltettem neki egy pár olyan kérdést, hogy egy adott betegséget milyen tesztek alapján lehet kimutatni, és majd utólag megnéztem ezt az orvosi, és teljesen helyesen válaszolva elmondott. A kérdés mindig az, hogy a válaszok alapján mi történik akkor, hogyha a válasz az becsapó? Mi történik akkor, és mondok egy példát, amit egy ilyen előadáson hallottam én is, egy adott pillanatban az egyik mesterséges intelligencia beszéd közben nyugodtan kijelentette, hogy Elon Musk 2017-ben meghalt. Hát, kedves hallgatók is tudják, hogy nemhogy meghalt, tehát most még aktívabb, mint régen, és a kérdés utána néztek, hogy miért történhetett ez meg. Hát az történt, hogy 2017-ben volt egy baleset, ahol egy Tesla balesetezett, és a Teslában ülő vezető talán akkor az meghalt. A történet ott folytatódik, hogy hát a Teslának van köze Elon Muskhoz, hát van. Hát akkor miért ne lehetett volna ezt így tovább vinni? Tehát benne van az a lehetőség, hogy az az információ, amire én rákérdezek, az ne legyen helyes. És akkor mi történik? Ki a hibás? Az, aki programozta, maga a mesterséges intelligencia, én, hogy rosszul tettem fel a kérdést, és ezeket le kell tisztázni, mert több esetben károk keletkeznek. Anyagi kár keletkezik, és az egyik ugye erkölcsi, etikai, pénzügyi kérdés, hogy mi történik akkor, hogy hát, hogyha könnyebben értsük meg, akkor vegyük, hogy egy autót egy mesterséges intelligencia vezet, és kárt okoz valakinek. Ki a felelős? És ezt meg kell oldani törvény szerint, mert hogy most egy ilyen mesterkélt megoldás van például az autóknál, hogy a mai önvezető autók esetében mindig kell legyen egy autóvezető az autóban, és mindig ő a felelős. Még akkor is, hogyha azt a kárt, amit okozott az autó, azt a mesterséges intelligencia, vagy önvezető algoritmus okozta.
vissza fogunk térni, és részletesebben bele fogunk menni az önvezető autó kérdésébe, de azelőtt, eltekintve most ezektől, meglátása szerint mennyire fontos az, hogy egyes folyamatok végén ott legyen egy emberi tényező, aki a nap végén, most nyilván metaforikusan, idézőjelesen fogalmazva, megnyomja azt a bizonyos oké gombot, tehát azt mondja, hogy rendben van a folyamat, és nyilván ezért vállalja is a felelősséget, mert végül is ő okézta le.
Hát ez mindig ott van, és ugye a múlt adásban beszéltünk az igazi áttörésről, attól a pillanatról, amikor a mesterséges intelligencia saját magát fogja fejleszteni, és akkor ez az okét megnyomó ember nem létezik, vagy nincs ott, mert ha saját magát fejleszti, akkor be se látjuk, hogy merre fejlődik, vagy mit tanul meg. És ezért próbálják azt, hogy adott jogi környezetet teremtsenek arra, hogy mit, hogyan kell kezelni. Van érdekes, mert hogy ez a mesterséges intelligenciának a kérdése felmerült különböző törvénykezésben, és az volt a kérdés, hogy a törvény alanya vagy tárgya a mesterséges intelligencia. Tehát ugye, hogy tárgya az, hogyha egy szoftvert én készítek, vagy akármit egy önvezet, az egy tárgy, és az európai, amerikai jogrendben úgy tekintenek erre, mint egy tárgyra. Érdekes ebből a szempontból az orosz jogrend, aki azt mondja, hogy hát a mesterséges intelligencia több, mint egy tárgy, úgy kéne kezelni, mint egy háziállatot. Úgy kéne kezelni, mint egy háziállatot, akinek joga is vannak. Most én tudatosan fogalmaztam helytelenül magyarul, hogy azt mondtam, hogy nem aminek, hanem akinek, mert hogy a kérdés az, hogy honnan tekinthetjük azt, hogy valaki emberszerű lény.
Hol ér véget az ami, és hol kezdődik az aki?
Így van, és ugye a kérdés úgy próbálták sokan letisztázni, hogy a mesterséges intelligenciákat ketté osztják. Létezik az a mesterséges intelligencia, amit úgy nevezek, hogy gyenge mesterséges intelligencia. Hát engedjék meg önök, hogy azt mondjam, hogy a mai mesterséges intelligenciák még ebbe a kategóriába vannak. Bármennyire is okosan válaszolnak, de még ebbe a gyenge kategóriába vannak, amit nem kell túlságosan leszabályozni. Mit jelent az erős mesterséges intelligencia? Nos, erről is beszéltünk a múltkor. Azt az általános mesterséges intelligenciát, amely minden tekintetben jól teljesít, szöveggenerálásban, értelmezésben, zenében, képekben, chatbotban, tehát egy általános mesterséges intelligencia, ami esetleg eléri, esetleg meghaladja az emberi tudás vagy az emberi képességeket. Na, ezt az oldalát kell nagyon alaposan leszabályozni, és errefele tart minden szabályozás. Persze még nem vagyunk ott, hogy ez élesbe menjen, mert hogy a mesterséges intelligencia meg nem érte el ezt a szintet, de mindenki tudja, hogy ezt a mesterséges intelligenciát megfelelően le kell szabályozni. És három olyan lényeges terület van, ami felvetődik, akár jogi, akár erkölcsi, etikai szempontból, hogy a mesterséges intelligenciáknak teljesíteniük kell. Az elsőt elmondtam, mondtam, hogy ha a mesterséges intelligencia valami kárt okoz, ki a felelőse. A második ilyen történet az lenne, hogy a mesterséges intelligenciához milyen adatbázist használok. Nyílt adatbázist? Valami személyiségi jogokat sértek vele? És azért mondom, mert a ChatGPT-t beperelték, biza, azért, hogy nem teljesen nyílt adatbázist használt a tanításhoz, és ebből egy óriási per is lett, és nagyon sok olyan mesterséges intelligencia fejlesztő van, például a Pi fejlesztője, aki nagyon vigyázott arra, hogy csak nyilvános adatok alapján tanítsák a mesterséges intelligenciát. És ugye van egy nagyon érdekes harmadik ilyen kérdés is, hogy mennyire nyílt a következtetési rendszere. Ugye a mesterséges intelligencia, amikor választ ad valakinek, akkor kellene lássam a gondolkodás menetét, hogy ellen tudjam őrizni, hogy hogy hoz meg bizonyos dolgokat. És ez nem volt eddig nyílt. A mai mesterséges intelligenciák esetében viszont van olyan opció, hogy én megmondjam neki, és ezt kipróbálhatja bárki, hogy légy szíves, mondd meg, hogy hogy jutottál el az adott döntéshez. És akkor elmagyarázza lépésenként, nyitottá teszi ezt a gondolkodásmódot, mert hogy ugye a mesterséges intelligenciát annak idején úgy fogalmaztuk meg, hogy emberszerű cselekedetekre képes. Nos, mit csinál az ember? Nem biztos környezetben döntéseket hoz. És sok esetben helyeset. Akár vezessünk egy autót, tehát soha nem 100%-osan biztos az a környezet, az az információ, hogy amiben én döntéseket kell hozzak. És ez egy nagyon fontos része a mesterséges intelligenciának, mi úgy szoktuk fogalmazni, valószínűségi környezetben hozzon helyes döntéseket. Hát ez emberszerű döntések, és ezeknek a döntéseknek a hátterét, a nyitottságát kérik meg jogilag, hogy át lehessen tekinteni ezt a mesterséges intelligencia működését.
Dr. Dávid László egyetemi professzorral, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem korábbi rektorával beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig a mesterséges intelligencia hatása a munkakörökre, az egyes szakterületekre, illetve az önvezetésre, és akkor érkezzünk meg ehhez a harmadik ponthoz. Professzor úr, hogyan kapcsolódik össze a mesterséges intelligencia és az önvezetés? Kérdezem ezt azért is, mert ugye az imént azt kérdeztem öntől, hogy mennyire fontos az, hogy ott legyen egy ember a folyamatok végén, na most már az önvezetésnél van, hogy vagy lesz pontosabban a jövőben olyan, hogy az ember nem lesz ott a folyamatok végén, mert lehet, hogy szó szerint mondom, nem lesz előtte se kormány, se pedál az autóban.
Így van. Tehát a mai ismereteink alapján, és ugye a világ, a Nemzetközi Automobil Szövetség, ez a SAE alapján, ez az önvezetési dolgot, hát mondanám, hogy 6, de valójában 5 kategóriába, 5 osztályba sorolják. A legelső az a nullás, az a régi Dacia-nk volt, ugye, az, ami nem tartalmazott semmit, úgyhogy ezért mondtam, hogy erről beszéljünk. Az utolsó, ez az 5., ez az az autó, amiben ha beülünk, nem lesz kormánya. Tehát ez a teljesen önvezető autó.
Ez az 5-ös szint, vagy level 5, ahol sokan
emlékeztek. Igen, nagyon érdekes, mert hogy a németek is megpróbálták ezt leszabályozni, ők egy kategóriával kevesebbet tettek be, de ott is az utolsó szint, ez az teljesen önvezető autó. Az Egyesült Államok viszont teljes egészében átvették ezt a SAE besorolást. Ugye az egyes kategória az a kisegítő rendszerekkel működő autó, amiből 99% az autóknak ilyen fut a városban, amiben van ABS, ugye fékrásegítés, van tempómát, van akár adaptív tempómát, hogy követi az előttem lévő autót, esetleg van sávtartó automata, van érzékelő, hogyha valaki lelép az útról és az autót, tehát felhívja a figyelmemet. Tehát minden olyan szenzor megvan, akár kamerái is vannak, tehát látom, de igazából teljes egészében mi vezetjük azt az autót, tehát semmi, de semmi beleszólás, tehát ilyen önvezető nincsen, mert hogy a sávtartást és a tempomátot még nem tartjuk teljesen annak. Na most a következő szint az a szint, ami megint sok autóban, azt hiszem, hogy látták a hallgatók is, vagy láthatták, hogy egy sok olyan autó van, ami önmaga tud parkolni. És ezek a rendszerek úgy kezdtek működni, hogy én benne kerüljek az autóba, de a kormányt már nem én forgatom, hanem az autó forgatja, a gázpedált viszont én nyomom, és én vagyok a felelős azért, ami történik. És az érdekes az, hogy ebbe már van mesterséges intelligencia. Nos, nem az a ChatGPT van benne, amiről általában beszélünk, hanem egy olyan neuronháló, vagy fázilogikán alapuló rendszer, amely ilyet valaki, egy nagyon jól vezető megtanított valamikor, és azt a tudást viszi minden autó tovább, mert ugyanolyan jól tud parkolni, mint az az illető, aki több ezerszer beparkolt egy autóval, és utána azt a tudást átültetik ezekbe az autókba, ami itt van. Persze ennek van egy fejlettebb változata, az, amikor a telefonomról megmondom, hogy kiszállok az autóba, és a telefonomról megmondom, menj a parkolóba, és parkolj be egy üres helyre, és ez itt van, ez már súrolja a következő szint. Na most innen van egy nagy ugrás, és következik az az autó, ami bizonyos helyzetekben önvezető autó képes például előzni. Saját maga képes előzni, és az előzési manőver után akár sávot vált, akár visszatér, és ez előkészíti azt a dolgot, amit megint a következő szinten, ami adott helyzetekben, adott hosszú ideig önvezető. Például autópályán nem kell hozzanyúljak az autóhoz. Városban nem kell hozzanyúljak az autóhoz. Nem teljesen önvezető, mert ott kell üljek, van kormánya, de igazából már elvégzi a dolgot. És nagyon érdekes, mert hogy ezeknek az alapjai sokan összetévesztik a önvezető logikát a szenzorokkal. Tehát az autónk tele van pakolva szenzorral. Ez már a mostani autónkban is látszik. Ugye parkolásnál van ilyen parkolószenzor, ami csipog a hátsó autó távolságának a függvényében. Van kamera beszerelve az autóban. És azt is látják sok esetben önök, hogy a önvezető autók tetején van valami különös dolog, amit egy ilyen rövid szóval szoktak jellemezni, hogy lidár. A lidár az egy radar, az egy lézer alapú radar, ami a kamera információt kiegészíti egy egész távoli, hosszú és teljesen 360 fokos környezettel, ami valójában mutatja, hogy az autó körül mik vannak. Na itt a szenzorok után jön az a mesterséges intelligencia, ami az adott helyzetet fel kell ismerje. Fel kell ismerje, hogy előttem megy egy biciklis, egy autós, egy gyalogos megy át, tehát forma felismerésre meg kell tanítsam, hogy az adott helyzetet felismerve tudjon megfelelő döntéseket hozni. És ez nem egyszerű dolog. Mert pont innen mennyire biztosan tudom felismerni, mennyire biztos, hogy nem tévesztek össze, az a Tesla baleset, amiről beszéltem, egy ilyen helyzetben volt, ami kétes volt, lehet az ember se kerülte volna el ezt a összeütközést, mert hogy helytelenül ismert fel egy adott objektumot, és emiatt balesetezett. Na most képzeljék el a következő helyzetet. Egy adott sávon kell menjen, és a sávot megszakítva van egy patka. Sok esetben a falvak bejáratánál van egy ilyen kis kitér, hogy kelljen lassítani. Hogy ismeri fel ezt a patkát? Honnan kell tudja, hogy kell lassítson, és így van. Persze sokat segít a táblák felismerése. Az már majdnem minden autóban 100%-osan működik. A diákjaink, a szapienciás diákok tervként készítik el minden évben egy ilyen tábla felismerő szoftvert, ami nyugodtan beültethető az autóba, és nyugodtan lehetne használni, mert felismeri, hogy milyen maximális sebességgel mehet az autó, és akkor az autó betartja ezt a történetet. Tehát valójában ez az utolsó előtti szint, én szerintem itt vagyunk most. Mert hogy a Teslának az új szoftvere is ezt már tudja, és nagyon sok autó szoftvere itt van. De még nem jutottunk el, hogy kedves hallgatók, úgy üljenek be egy autóba, hogy abban nincs se vezető, se kormány, semmi, se kapcsolószekrény, hanem önök megmondják, hogy én el szeretnék menni a vásárhelyi színházba, becsukódnak az ajtó, és az önök autója elviszi automatikusan. Ez még nem működik, de én szerintem, hogy önöknek jó többsége meg fogja érni, hogy ilyen autók közlekednek majd Marosvásárhelyen.
Egy nagyon rövid gondolat erejéig térjünk ki az etikára is, amit itt már érintettünk, hogy ki lesz akkor a hibás, hogyha majd ez a bizonyos level 5, tehát 5-ös szintű önvezető autó egy balesetet fog okozni. A jármű, aki a járműnek a szoftverét tervezte, az az utas per sofőr, aki benne ült, de nem is tudott volna semmit tenni annak érdekében, hogy elkerülje a balesetet, mert ugye nincs se kormány, se pedál nála. Hogyan lehet feloldani etikailag akkor ezt a gordiuszi csomót?
Hát kérdésre kérdéssel válaszoljak. A szabadkai állomás tetejének a leomlásáért ki a felelős? Azok, akik ott voltak, akár esetleg olyan terhelés nehezedett rá, amit nem lehetett előre látni? Nem. Megvan az, hogy kidolgoztak egy olyan jogrendet, hogy az a tervező és az az építő, aki ezt elkészítette, bizonyos szinten ők felelősek ezért egész életükre. Most ugyanezt a rendszert itt is kell alkalmazni, mert ezeknek a szoftvereknek is van egy tervezőjük, és ezeknek a szoftvereknek is van egy kivitelezőjük, és ezt nyugodtan lehet követni. Egyetlen egy olyan helyzet van, amikor nem lehet ezt követni. És én azt tudom, több ilyen ismerősömmel beszélgettem, hogy a nagy autógyártók a fejlesztéseik egy jó részét most arra viszik, hogy minél biztonságosabbak legyenek ezek a szoftverek. Na nem a működés szempontjából, azt megoldottuk, hanem a feltörhetőség szempontjából. Mert hogyha egy ilyen szoftvert valaki feltör, akkor ki a hibás, és utána rosszul megy ki a hibás. Tehát ezt a gondot meg kell oldani, és például a Continental Electrica, ugye itt jelen van Romániában, ott fejlesztő mérnökökkel beszélgettem, akik azt mondják, óriási energiát fektetnek abba, hogy minél biztonságosabbá tegyék ezeket a rendszereket, tehát ne lehessen megfeltörni.
Térjünk rá akkor a szabályozásokra, ugyanis azt már látjuk, halljuk, hogy az Európai Unió próbálja mederben tartani a mesterséges intelligenciát, be is vezettek már erre gyakorlatban is szabályozásokat, és a Föld más országai esetében is lehet hallani ilyen irányú gondolatokról, de egyelőre kimondottan tényleges kézzelfogható előrelépés, ahogy már csak említettem, az Európai Unió esetében történt. Mekkora szükség lenne egy globális szabályozásra, illetve ha egy ilyen megszületne, akkor azzal mennyire lehetne kordában tartani az AI-t, valamint van-e egyáltalán véleménye szerint esély egy ilyen szabályozást tető alá hozni?
Hát kezdjük a végéről, jó? Van-e esélye egy ilyen szabályozást tető alá hozni? Az én szerény véleményem az, hogy egyelőre nincs. Akkora a divergencia ezekben a kérdésekben is, mint ahogy másban is, hogy ezt, és mondok egy példát, ugye nemrég februárban volt egy ilyen konferencia, Párizsban talán, ahol nem jutottak egyességre. Miért? Mert az európai és az Egyesült Államok beli jogrend a személyes adathasználatról egészen más. Tehát az európai, és ez a tanítási adathalmaz használatát teljesen másképp kell megközelíteni az európai esetben és az Egyesült Államokban. Vagy ne is beszéljek arról, hogy Kínában mi történik. Tehát nagyon nehéz lesz egy olyan egységes jogi rendet létrehozni, amely világviszonylatban egységesen kezeli ezt, de tegyen fel a következő kérdés, szükségünk van ilyenre? Ha én az Európai Unióban használom, és miért nem elegendő az Európai Unióra kiterjedő jogszabály? Nem oldja meg nekem személyesen a kérdéseimet? Persze, az enyémet megoldja. Kinek nem fogja megoldani? A nagy vállalatoknak, azoknak a vállalatoknak, aminek. De ma is ez történik, hogy a nagy vállalatok számos jogászt fizetnek, csak azért, hogy például az amerikai és az európai jogrendet harmonizálják, arra, hogy itt is tudjanak működni, és ott is tudjanak működni. Hát én történetesen egy ilyenről tudok, hogy a 3M az egy amerikai nagyon nagy vállalat, de hát Európában nagyon sok egysége működik, és akkor harmonizálnia kellett a teljes jogrendjét, hogy az Egyesült Államokban és Európában működő vállalata is hasonló jogrendben működjenek. Valószínűleg valami hasonló fog itt is történni.
És még kinek nem jó, és nem akarok így este nagyon sötét képet felfesteni, nem jó azoknak a személyeknek, akik rosszra akarják használni a mesterséges intelligenciát, mert láttunk arra példát a chatbotok esetében, hogy leírja a bomba receptjét, leírja, hogy hogyan kell többek között vírusokat előállítani, vagy akár segít abban is, hogy feltérjünk egy kormányzati rendszert. És ugye azt is tudjuk, hogy a VPN-nel, a Virtual Private Network-kal elutazhatunk idézőjelben egy olyan országba, ahol nincs meg az a szabályozás, ami esetlegesen meg lesz majd az Európai Unióban. Tehát akkor ezért is lenne véleményem szerint egy jó dolog, egy globális szabályozás, de maradván ezeknél a fekete forgatókönyveknél, hogyan lehet ezeket kivédeni, akár globális szabályozással, akár anélkül?
Hát az, hogy a szabályozás egy bizonyos tételei, azok legyenek bizonyos tekintet átvihetők egyik régióból a másikba. Viszont azt nyugodtan felteltem, hogy persze, egy bomba receptjét megadja, de rákérdek, vajon ha interneten egyszerű keresőprogrammal keresek egy ilyen bomba receptjére, megkapom? Válaszolok, mert én rákerestem. Igen, megkapom. Le lehet menteni? Igen, ott van. Tehát a egyszerű, klasszikus keresőprogramok éppen úgy jók voltak akár ilyen illegális tevékenységre, mint ahogy a mesterséges intelligencia jó lesz. Egyetlen egy különbség van. Másképp közelítem meg. Nem kell alapjában ismerni a működés hátterét. Nem csak így egyszerűen felteszem a kérdést, és rögtön jön a válasz. Kereső programban mi volt a lényeg? Hogy tudjam a kulcsszavakat, minél jobban meg tudjam közelíteni azt a témát, amit meg akarok kapni. És utána tudjak szintetizálni. Tehát én, amikor valamilyen témára rákerestem, mindig megkerestem azokat a tudományos cikkeket, amelyek alapján a információba hihettem. Tehát a mesterséges intelligencia esetében is, amikor egy adott információt megkeresek, akkor tessenek rákérdezni arra is, hogy a tudományos folyóiratokban, például az egészségügyi folyóiratok jó része teljesen nyilvános és ingyenes, hogy melyik folyóiratba olvashatnak utána arról a betegségről vagy kezelésről, ami valakit érdekel. És akkor a mesterséges intelligencia a saját információit kiegészíti egy olyan utalással, amit érdemes elolvasni, és ami hitelessé teheti pontosan azokat a válaszokat, amit az egyszerű kereső, vagy egyszerű ember azt nem néz utána. És ezekből a folyóiratokból rögtön meg lehet látni, hogy mennyire hiteles az információ, mert hogy ezek tudományos minősítéssel rendelkező folyóiratok, ami az információk jó részét adja. Most a mesterséges intelligenciáról megkérdezni, hogy honnan tudod ezt, hol van az információ, ez teljesen normális mindenkinek, csak éppen egy dolog történt, nem szoktunk rákérdezni.
Megspóroljuk ezt a fáradtságot, pedig nem kellene. Professzor úr, itt beszélgettünk már a mesterséges intelligencia hajnaláról, az elterjedéséről, hogy hogy jutott be a hálózatokba, hogy hogyan változtatja meg, és már változtatta meg a különböző munkaköröket, mi várható a jövőben, milyen hatással van az önvezetésre, hogyan kapcsolódik össze ez a két téma, illetve arról is beszélgettünk, hogy mekkora szerepe van és lesz a továbbképzésnek, és hogy hogyan lehet megvédeni magunkat a mesterséges intelligenciával szemben, hogy állnak a szabályozások, és egyáltalán mire jók ezek. Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy az emberiség aranykorát, vagy az apokalipszist hozzá a mesterséges intelligencia. Tudom, hogy sarkítva fogalmazok szándékosan.
Szerintem tőlünk függ. Ha megfelelően fel vagyunk készülve arra, hogy mi várható, és úgy állunk hozzá, akkor egyértelműen az aranykorát hozza el. Én már azt várom, hogy mikor jelentik be először, hogy olyan tudományos eredményeket jött rá a mesterséges intelligencia, ami mi emberek erre képtelenek voltunk. Gondoljanak csak azokra a nagy sejtésekre, vagy matematikai tételekre, amiket nem tudtunk bebizonyítani. Hát egyet mondok, ami be van bizonyítva, de hát azt hiszem, hogy mindenki hallott már a nagy Fermat tételről, és arról, hogy ő azt állította, hogy egy ilyen papírfecnin megoldotta annak idején, és mennyi idő el kellett teljen, amíg ezt meg lehessen oldani. Most én azt várom, hogy a mesterséges intelligencia az emberiségnek ezeket a kérdéseit kezdje megoldani. és érezzük azokat, azt az óriási előmenetelt, amit egyébként még nem lát. Egyelőre játszadozunk a mesterséges intelligencia, minden, én legalábbis így tekintem, játszadozásnak tekintem, bontogatjuk a szárnyainkat, de az igazi nagy eredmények még hátra vannak. Nos, hogyha ezt jól tudjuk kezelni, hogyha fel vagyunk készülve, jól tesszük fel a kérdéseket, és ez nagyon fontos, hogy mi a fontos nekünk, akkor bizonyosan egy aranykor következik be. Még akkor is, hogy ugye akár az Elon Musknak a pozitív gondolkodását mondva, úgy kell képzeljük a mesterséges intelligenciával való együttélésünket, mint egy olyan szimbiózis, ami kiterjeszti a látóhatárunk, mindent meg fog adni nekünk, és pillanatok alatt juthatunk információhoz, és az agy és a mesterséges szimbiózisa teljesen kiszélesíti a gondolkodásunkat és a világunkat. Tehát gondoljanak el, hogy a mesterséges látás, ugye, amit Roska professzor úr fia, Roska Botond, úgy tudom, ezen dolgozik, ami tulajdonképpen egy chip, egy beültetett chippel a elvesztett látását visszaadja egy embernek. Ez is egy mesterséges intelligencia, ez is egy eredmény, és azt kérdem, hogy hogy fogja ezt az eredményt értékelni egy olyan valaki, aki visszakapta a látását, ami eddig nem volt lehetséges. Hát megfelelően felté a kérdéseket, biztos, hogy számos jó eredményre számíthatunk.
Tényleg zárszóképpen is, hogyha a mesterséges intelligencia a tudományos előmenetel nagymértékű és gyors előmenetel helyett összeesküvés elméleteket gyárt, egyrészt, másrészt mindez, hogyha nem használjuk jóra a mesterséges intelligenciát. Igen, ez már rajtunk, az emberiségen múlik.
Lesznek ilyenek, akik megpróbálkoznak ezzel, de hát ugye, hogy a vírus versus vírusírtók is egy olyan harcot jelentenek, ami napjainkra mindenki ezzel találkozik. Valószínű ilyen lesz ez a mesterséges intelligenciánál is, hogy beépítenek egy olyan szűrőprogramot, vagy beépíthetünk mindegy szűrőprogramot, ami megoldja ezt a kérdést. Hát gondoljanak csak el, hogy van egy mesterséges, felteszem a kérdést. Hogy ellenőrzöm le a legkönnyebben? Hogy egy másik mesterséges intelligenciának, amit mások tanítottak meg, felteszem ugyanazt a kérdést. És ha elég okos vagyok, a kettő válaszából kiszűröm, hogy mi az igazság.
Legyen akkor ez a zárszó, dr. Dávid László egyetemi professzor, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektora. Köszönöm, hogy itt volt a mai digitális világban, és válaszolt a kérdéseinkre.
Én is köszönöm a meghívást, és jó éjszakát kívánok mindenkinek.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiótársaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.